Köszönöm szépen, szervusztok, lecuccolok. Azt mondja, hogy... Oh. Örülök, hogy itt vagyok. Na, egy kicsit szemre vételezlek titeket. Kik vagytok ti? De tényleg, ez egy jogos kérdés, nem? Hát honnan tudhatnám? Jaj. Ugye sokan síelnek. Jó van, gondolunk rájuk. Jó, a síelőkre. Örülök, hogy találkozunk megint. Arra gondoltam, vetítenék most egy ilyen 200-300 képet hoztam Ausztráliáról, és... Nem vagyok olyan, megkímélek titeket. Szóval, folytatnám akkor onnan, ahol abba hagytuk tavaly, ez pedig a szándékos vakság témája, de a szándékos vakság témája előtt is volt azért egy témánk, amihez szívesen visszatérek, hiszen tulajdonképpen onnan ágasztunk el ehhez a témakörhöz, ez pedig az, hogy érdemes keresnünk az életünkben azt, amire így utalhatunk, hogy ami érvényes. Mi is ez, hogy ami érvényes? Pilinszky Jánosnak van egy gyönyörű szép beszámolója arról, hogy amikor a második világháború alatt az ő élete is nagyon sokakkal együtt kezdett nagyon durvára fordulni. És utazott a vonaton, és a hátizsákjában voltak különböző kötetek, mindenféle verses kötetek, drámák, tanulmánykötetek és egyebek. És hogy utazott a vonaton, a közelebb is jövök, hát vonat az milyen színű legyen? Kék? Zöld? Kék. Jó, akkor van első osztály, a másodosztály. Pilinszky biztos a másodosztályon utazott. És akkor azt mondja, hogy... Hát tulajdonképpen egymás után vettem ki a hátizsákomból a könyveket, és akkor olvastam a tanulmánykötetet, és rájöttem, hogy mondjuk 1944-ben ez a tanulmánykötet nem érvényes. És azt mondja, kidobtam az ablakon. És akkor kezembe került egy gyűjteményes kötet, és azt is elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy 44-ben ez se érvényes. És azt mondja, akkor kezembe került egy harmadik kötet, és rájöttem, ez pláne nem érvényes. És azt mondja, hogy egymás után dobálta ki a vonat ablakából a könyveket, míg egyetlen könyv nem maradt, azt még olvasgatta egy kicsit, és megállapította, hogy ez a könyv 44-ben is érvényes. Most elmondom, akkor kicsit olyan, de a Szentírás volt az. Azt mondta, arra tippeltetek, de kicsit olyan, olyan papos, nem? Szóval Pilinszky János 44-ben az összes dolgot kidobálta az ablakon a vonatból, mert azt mondta, lehet, hogy nagyon érdekes volt 41-ben, meg nagyon szép volt 37-ben, meg nagyon izgalmas volt 1905-ben, de 44-ben ez érvényes. És hogy aminek nekiláttunk szeptemberben valami ilyesmi, hogy nem akarjuk alább adni, mint hogy újból és újból azzal az igényességgel álljunk magunk előtt, meg az életünk előtt, meg egymás előtt, hogy azt mondjuk igen, tehát beszélgethetünk sok mindenről, de azért ami igazán érdekel az az, hogy mi az, ami érvényes, aminek igazi tartása, tartalma, súlya van akármikor is. Ah, és akkor az első osztályra nincs szükség, mert az biztos nem érvényes. Az nem érdekes, hogy első osztály. Tehát innen indultunk el, és akkor így jutottunk el oda, hogy ha-ha, hogy létezik a szándékos vakság, jogi és lélektani szakkifejezés. Éppen csak egy villanás erejéig szeretném idehozni, mert lehet, hogy ma van valaki először. Van olyan? Van. De jó, ennyien? Azt látjátok? Köszönöm szépen. Okulásotokra mondom, ilyen sokan jelentkeztetek, a többiek kipusztultak. Tehát... Semmi jóra nem számíthattok, hogy most nem lennétek itt, ki tudja hányan volnánk, egy kis csoportos alkalom lenne. Szóval, szándékos vakság, hogy a szándékos vakság tünet együttese öt jellemzővel bír, van egy közkeletű hiedelem, például emlékeztek Eli Stuart 1956, a közkeletű hiedelem, hogy a röntgen fölvétel hihetetlenül jó az egészség szempontjából. A közkeletű hiedelmet megerősíti az, hogy módjával minden rendben van. kellő mértékkel minden oké. Azután ehhez kapcsolódik egy én kép, mi orvosok vagyunk, akik gyógyítunk, röntgen felvételt készítünk, és segítünk az édesanyáknak és a gyermekeiknek. És most kezd nehezedni a dolog, mert vannak nyilvános adataink, amelyeket Alice Stewart az amerikai és angol közvélemény elé tárt, ez pedig az, hogyha áldott állapotban lévő nőkről készítünk röntgen felvételeket, az a magzatnak nagyon árt. És ezt körülbelül 25 éven keresztül mondta. 25 évig kellett mondania, míg nem, és most az ötödik széket is idehozom, míg nem át nem ütötte a szándékos vakság ötödik jellemzőjét, ami pedig így szól, hogy miközben az adatok, a tények, a számok, a realitások tudhatók és nyilvánosak, az nem hoz önmagában változást. Az igazság ismerete önmagában nem hoz változást. Ez a tünet együttesünk. És 25 évre volt szükség, míg az igazság ismerete a változást is meghozta. Most erről többet nem is akarok, mert ugye már régen csak, na, hát hogy miről beszélünk. És akkor így jutunk el oda, hogy emlékeztek talán, még egy ismétlő mondat, hogy amiért fontos a téma, az az, hogy a szándékos vakság tünet együttese, az jellemző az egyes emberre, a társkapcsolatban élőkre, a család működésére, a csoportokra, közösségekre, intézményekre, egyházakra, kormányokra, államokra, pártokra, emberiségre. Másra nem. Vagyis mindenkire érvényes. Az egyes embertől az egész emberiségig. És hogy ezért a megfontolásainknak óriási jelentősége van. És akkor így jutottunk el oda, hogy azt is mondhatnánk, most akkor három szék elég lesz, hogy úgy is láthatjuk a helyzetünket, hogy amikor valaki a szándékos vakságában van, akkor a szubjektív realitásához ragaszkodik. És a szubjektív realitása tulajdonképpen az diktálja neki, hogy ő szeretné biztonságban érezni magát. Mert a biztonságérzet nagyon fontos dolog. Igen ám, de van egy objektív realitás, ez pedig azt jelenti, hogy rendben van, hogy te most valami miatt nem aggódsz, például a gyerekeid okostelefon használata miatt egyáltalán nem aggódsz, de ha a realitásban lennél, nem csak a szubjektívben, amiben te most jól vagy, akkor aggódhatnál, főleg ha elolvasnád Tari Anna Máriának a cikkét, ami egy héttel ezelőtt jelent meg. Akkor nem csak a szubjektív realitásodban lennél, amiben biztonságban tudod érezni magad, hanem egy jobb egészségedre. Hanem egy objektív realitásban, amiben pedig lehet, hogy kényelmetlenül fogod érezni magad, ez mégis egy tágabb realitás. És létezik az egyetemes realitás, ami egyszerűen úgy van. Például, hogy meg fogunk halni. Na most, ez azt is jelenti, hogy ha folyamatban ágyazzuk azt, hogy hogyan tudunk gyógyulni vagy fejlődni a szándékos vakság témájában, akkor azt mondhatnánk, hogy általában a folyamat úgy kezdődik, hogy vak vagyok, de jól érzem magam. Nem vagyok a realitásban, de biztonságban érzem magam. Ugye például egy pici csecsemő idealizálja a szüleit, és ott van apu, és ott van anyu, az a kicsi csecsemő boldogan önfeledten él és játszik, miközben az egyetemes realitás az, hogy az ember életveszélyes. Hogy bárkivel bárki bármi megtörténhet. De ő ebből nem sokat él át, hanem azt éli át, hogy itt van apu és anyu, és az élet jó, és rá. Tehát realitás vesztésben vagyunk, de köszönjük szépen az egyensúlyunkhoz hozzá tudunk férni. A második lépés, mikor elkezdünk valami többletrealitást látni, mint amit itt láttunk, egyszer csak kiderül, hogy nincsen Mikulás. Ez egy többletrealitás a gyerek számára. És ezzel nem egyszer széttörik valami, hogy te jó, nincs. Körbenéztem előtt, hogy nincsenek-e gyerekek. Mert az történik, hogy egyszer csak többletrealitáshoz jutunk, de ennek mi a következménye, hogy elvesztjük az egyensúlyunkat. Hogy elvesztjük a biztonságérzetünket. Tehát itt van realitásvesztés, de egyensúlyban vagyunk, és megvan a biztonságérzet. Mikor találkozunk bizonyos realitásokkal, akkor elkezdünk pocsékul lenni. De kétség kívül kibővült a realitáshoz fűződő viszonyunk. És ami igazán érdekes, hogy eljutok-e a harmadik székig, ami azt jelenti, hogy a realitásban vagyok, és köszönöm, egyensúlyban is. Hogy van bennem elég nyitottság, bátorság ahhoz, hogy a realitásban legyek, de közben az egyensúlyomat is meg tudom tanálni, anélkül, hogy a realitást tagadnám. Ez kifejezetten embert próbáló dolog. Embert és párkapcsolatot, és csoportokat, és intézményeket, és családokat, és egyházakat próbáló dolog. Hogy ne az legyen az egyensúly árának a bére, hogy realitás vesztésbe tartsuk magunkat. Tudjátok, mikor Ausztráliába megyek bármelyik államba, minden államba egy külön papírral kell igazolnom, hogy nem vagyok pedofil. Egy papír nem elég. Mert lehet, hogy az egyik államba... Na. Külön annyi papírt kellett kérnem a bíboros úrtól, hogy írja alá, ahány államba mentem. Különben be se engednek a templomba misézni. Miért? Mert mondjuk az Ausztrál Katolikus Egyház évtizedeken keresztül nagyon jól egyensúlyban volt a realitás vesztésével együtt. Köszönte szépen, jól megvoltak. Tehát a témának hihetetlen súlya van. Mondhatnánk élet-halál kérdés. Hogy az erőforrásainkat kizsákmányoljuk, de úgy tudunk most csinálni, hogy itt vagyunk, és ez tulajdonképpen annyira nem zavar bennünket, mert most is van világítás, van meleg, és tulajdonképpen na. De hogyha szembenézünk a realitással, elkezdjük magunkat kényelmetlenül érezni. És ilyenkor az a nagy dolog, hogy hogy tudom az egyensúlyt úgy létrehozni, hogy a realitást pedig meg tudom tartani. Oké. És akkor most ezt úgy is leírhatnánk, hogy most használok két széket, hogy van egy kudarcunk, és vannak, akik szinte kizárólag a szubjektív realitással dolgoznak, ez pedig a kudarc élmény. De nem dolgoznak az objektív részével, ez maga a kudarc. Ezért csak azzal törődök, hogy valahogy ezt a kényelmetlen érzésemmel valamit kezdjek, és például a kényelmetlen érzésemmel úgy is tudok valamit kezdeni, hogy másokat fogok okolni. Kétségkívül jobban leszek. Akkor a kudarc élményemmel kezdtem valamit, ami a szubjektív rész, de az objektív része nem csináltam semmit. Vagy körbenézek, és mindig majd hibáztatok valaki mást, vagy felelőssé teszek valaki mást. Az annyira fájdalmas volt, hát ez legalább 10 éve volt. Akkor még a Szent Királyi utcában voltunk, és megvárt engem egy 70 év körüli férfi, és az előadás után odajött hozzám, és azt mondja, ne, én szeretnék veled beszélni, nekem az a bajom, hogy az anyám tönkretette az életem. Ezt mondta 70 évesen. Hát ez nekem nem esett jól, hogy 70 évesen még mindig az első széknél tart. Jaj. Na jó van. Aztán, jó. Van, aki mivel dolgozik? Azzal, hogy megteremtse magának a biztonság érzetet, miközben egyáltalán nincsen biztonságban. Például felelőtlen emberi kapcsolatokban vagyunk benne, illetve mi vagyunk felelőtlenek emberi kapcsolatokban, de elég ügyesen csináljuk úgy, hogy ennek a súlyát ne kelljen érezni. Meg tudjuk csinálni. És akkor köszönjük szépen, tulajdonképpen jól érezzük magunkat, és miközben a biztonság érzetünkért megdolgoztunk, de egyáltalán nem vagyunk biztonságban. De hogyha a biztonságunkért is meg kéne dolgozni, akkor ideig, óráig föl kellene adnunk a biztonságérzetünket. Az lenne az ára. Azt meg utáljuk. És azt fölismerni, vagy kimondani, az egyáltalán nem lesz kényelmes. És nagyon sokan vannak, akik más se csinált, mint a kettő között jönnek-mennek. Vagy egyik van, másik nincs, vagy másik van, egyik nincs. És sosem ülnek rá a harmadik székre. Ami egy fejlődési folyamatnak egy fontos lépése volna. Oké. Okay. Ez volt az ismétlés. Oké, okay, ez így. És akkor gyerünk. Jönnek az ausztrál élményeim. Most már olyan sűrű csapásokkal foglak titeket szórakoztatni velük, hogy a szándékos vakságokai. Lehet, hogy a mai alkalommal be fogom fejezni, az összes okot szeretném elmondani, de már csak három van, amiről nem beszéltem. Engedjétek meg, hogy csak utalásszerűen felolvassam azt, amiről már szó volt. Mert a szándékos vakság tünet együtteséről, jellemzőiről már beszéltünk, de most még nem ismételtük az okokat. Akkor nézzük az okokat, most ez egy lényegtelen ülés választás, hogy a zöldön ülök. Egyirányú figyelem, pozitív érzéseket közvetítő, kiváltó információk begyűjtése. Megszűrjük mindazt, ami kikezdi az én képünket és identitásunkat, ami azt zavarná, hogy megőrizhessük a pozitív én képünket. Emlékeztek, a múlt alkalommal viszkisre utaltam. Hogy addig jól volt, amíg azt mondta, hogy én egy rendes fickó vagyok, egy kiköpött Robin Hood. De amikor szembesült azzal, hogy milyen következményei voltak annak, azok felé, akikre fogta a fegyvert, akkor elkezdte nem jól érezni magát. Következő. A bennünket körülvevő rendszer működésének zavara, amely létrehozza azt, hogy a rendszer működési zavarából létrejönnek helyzetek, amiből 10 emberből 9 nagy valószínűséggel el fog bukni. És ezt az arányt nem tudjuk szebben mondani. Következő, ideológiákhoz való ragaszkodás. Amikor meghallom ezt a szót, hogy ideológia, kiráz engem a hideg. Az ideológiának körülbelül annyira van köze a valósághoz, mint a véleményünknek. De van két kifejezés, hogy kifejezetten kiráz a hideg, az ideológia meg a vélemény. Tehát mindenkinek mindenről van véleménye, és fogalmunk sincs, hogy mi a köze a valósághoz. És az ideológia pedig egyáltalán nem a valóságnak a jó barátja, hanem sokkal inkább valami nagyon meghatározott céllal összehoztunk valami rendszert, és propagandával lenyomjuk bárkinek a torkán. Ez például nekem egyáltalán nem szimpatikus. Tehát sem az, hogy a véleménydiktátorok, egyszer megkérdezték tőlem, hogy mit gondolok én a, hogy mondják ezt? Nem is tudom. Azaz, te tudod. Hát na igen, trendi. Hogy mi a véleményem a véleményvezérekről? Akkor hallottam először, hogy van ilyen. Hát én nem tudom, de ha becsületes emberek, akkor jó véleménnyel vagyok róluk. Oké, következő, rutin és bevésődés az agyunkba, és akkor most jön három új szempont, és az ausztrál élményeim. A következő szempont így szól, a külső vagy belső konfliktustól való félelem. A konfliktus kerülés, vagy azért, mert nem akarom itt elveszteni az ott megszerzett biztonságérzetemet, a realitással való találkozás konfliktust jelentene ideben, vagy valakivel. És ezt a konfliktust nem szeretném vállalni, mert ez a konfliktus kényelmetlen helyzetbe hoz, egyensúlyvesztést idéz majd elő, és annak nyomán, mit tudom én, hogy fogok élni, hogy képes leszek-e élni, vagy hogyan? Kedves ismerősöm mondta, volt egy előadás, egy nagyszerű szakember, egy kifejezetten zseniális szakember beszélt arról, hogy a táplálkozásban mi mindent tehetünk meg magunknak azért, hogy ne alakuljanak ki evés zavaraink. Ne legyünk túlsúlyosak, hogy annyit és úgy étkezzünk, amennyi nekünk jó. Ennek hatására körülbelül 80 ember elhagyta az előadást. 80. És a zömük túlsúlyos volt. Ez egyszerűen csak azt jelenti, valaki kiáll, és nem pusztán csak azt mondja, hogy édesem, szeretek mindenkit, elfogadok mindenkit föltétel nélkül. Mert erre nem szoktak kimenni, ugye? Úgy ezt még sokáig mondom, azt még azt mondja, milyen aranyos ember vagyok. De valaki azt mondja, hát persze, hogy elfogadok mindenkit föltétel nélkül, de hogyha ezzel a zavarral élsz továbbra is, akkor ez és ez el fogsz hízni, tönkre megy. És erre föláll 80 ember egy óra alatt, és elmegy. És volt olyan, aki úgy állt föl, lehetett azt mondani, hogy jó, most megyek, jó, bekajálok. Ez azt jelenti, hogy az első széken maradt, és azt mondta, hogy én fütyülök a realitásra, a léreg a saját egyensúlyom. A szubjektív realitás. Én biztonságban érezzem magam. Vagyis milyen megrendítő, hogy mondjuk akik elmentek egy olyan előadásra, ahol az evés zavarokról volt szó, hogy ott 80 ember nem volt fölkészülve, hogy az előadó mond is erről valamit. Mit szóltok ehhez? Ez egyébként nagyon hasonlatos azra, amit én papként szembesülök. Úgyhogy papként úgy néha elmondok valamit, akkor annyira csúnyán tudtok rám nézni, hogy kifejezetten nem szoktam jól aludni ilyenkor. Oké. Hol tartok? Ott tartok, hogy... Igen, nagyon köszönöm. Külső, köszönöm, nagyon hálás vagyok. De tényleg, a külső-belső konfliktusoktól való félelem. Vagyis, hogy inkább ott maradunk, és inkább, emlékeztek, ahogy Carl Gustav Jung mondta, inkább a kényelmes börtönt választjuk. Ugye itt lenne a kényelmetlen szabadság, és ezért inkább a kényelmes börtönt kérjük. Ez egy külön izgalmas téma volna, hogy mondjuk úgy megállnánk, és most mindannyian elgondolkodnánk azon, hogy én most fogok olyan dolgokat mondani, ami a ti kényelmes álláspontaitokból kirúg titeket, hogy úgy, mit gondoltok, hogy reagáltok rá? Hogy föl vagytok-e készülve erre? Hogy milyen izgalmas... Volt egy pszichiáter, ez a Scott Peck. Azt mondta, hogy hallgattak egy előadást, és az előadás után oda ment hozzá valaki, és azt mondta, hogy ez egy pocsék előadás volt. És a Scott Peck meg azt mondta, hogy életem egyik legjobb előadása volt, hogy pocsék volt. És akkor egyszer csak megvilágosodott, mert arra jutott, hogy az a valaki, aki beült az előadásra, egyáltalán nem volt nyitott arra, hogy ott valamit meghalljon. Hogy tulajdonképpen nagyon gyakran egy előadásra is beülhetünk azért, hogy az a pillanatnyi rövidtávú egyensúlyunkat segítse. És ez tulajdonképpen rendben van. Ez teljesen oké. De milyen jó, ha tudom. Tehát, hogy most azért jöttem el egy előadásra, hogy itt egy picit szeretgessenek. Hogy úgy kapjam ezt az üzenetet, hogy szerethető vagyok így is. De én ezt most már elmondtam, tehát már nekem ezt nem kell. Én most egy óráig... Hogy például valakik elmennek önismereti csoportba, és nem egyszer az a tapasztalat, hogy egy-két évig valaki a saját szándékából elment önismereti csoportba, vagy a saját szándékából elment pszichoterápiára, és az egyik legérdekesebb dolog volt egyszer, akihez én jártam pszichoanalízisre, mesélte azt, hogy Feri, képzeld el, volt egy olyan, hogy valaki akkor már több éve járt hozzám, és én följegyzéseket készítek mindenkiről, rólam is készített följegyzéseket. És akkor minden alkalom ülés után azt írta, a terápia még nem kezdődött el. Vagyis tulajdonképpen de két évig még mindig a szeretgetésnél tartottak. Tehát ott, hogy elfogadható vagy, hogy szerethető vagy. És ez tök rendben van. Hát ez nagyon-nagyon rendben van. Csak ez az első lépés. És akkor a másodiknál kezdjük el magunkat a többlet realitás miatt kényelmetlenül érezni. De az külső vagy belső konfliktussal fog járni. Például, hogy a segítő egyszer csak mond nekünk valamit, amit iszonyatosan nem szívesen hallunk. És abban a pillanatban sokan úgy döntenek, hogy most hagytam abba ezt a terápiát. Most, hát velem ne szórakozzon, nem is szeret. Mert különben nem mondott volna ilyet. És ebben az a, tudjátok, olyan gyönyörűséges, hogy vannak olyan szerepek, amelyekben nagyon bátran tudunk mondani dolgokat. Ezt annyira bírom. Például a gyerekek. A gyerekek, ugyanis Egy csomószor biztonságban érzik magukat akkor is, amikor nincsenek biztonságban. És egy csomószor akkor nem érzik magukat biztonságban, amikor egyébként biztonságban vannak. Szóval a gyerekek még nem abban a realitásban vannak. Ezért a gyerekek mernek nagyon bátran olyasmiket mondani, amit mi felnőttek már nem mondunk. Nem tudom, szerintetek szabad egy vasárnapi misén arról beszélni, hogyha lehúzódott valakinek a slitce, akkor húzzuk föl. És ez valószínűleg úgy fog megtörténni, hogy szólok neki, hogy tudod, hogy a slit. Ezt azért mondtam, mert most vasárnap nem bírtam ki, hogy ezt ne mondjam. Mert arra jutottam, hogy nem megrendítő. Itt vagyunk, hogy a 30-40-50 éves emberek, valakinek a slit, én meg is nézem. Mert néha szoktam demonstrálni dolgokat, de ezt erre nem készültem. De egyébként látjátok, így kellett volna, hogy 20 perce tartom az előadást így. És akkor elmondhattam volna, hogy nem furcsa, hogy itt vagyok 20 perc, és senki nem szólt, hogy a slitzem le van húzva. De azért nem szólunk egymásnak, mert ez egy konfliktus. De egyébként semmi tétje nincs. Hát főleg annak, aki szól, nem? Hát a te slitzed van lehúzva, és az... Nem érdekes ez? Hát, és nem megyek oda hozzád, hogy te ez. Én amióta ezt tudatosítottam magammal, hogy hát de jöjj te zavarba ettől, hát nekem nem kell igazán zavarba lenni. Hogy azt nem mondom, hogy ezt nézem. Hogy slicceket stírölnék. De ha valakinél ilyet látok, annyira jól esik oda menni. És kifejezetten ez egy külön érdekes dolog, hogy hogy fogadja. Ugye, hogy dühös lesz-e rám? Azt mondja, jaj, köszönöm. Oké. Szóval a második székre való ülésünk csak úgy tud megtörténni, hogy külső-belső konfliktusokat vállalunk. És olyan... Most két gyerek élményemet mondanám el, érdekesek voltak ezek. Volt egy alkalom, hogy a gyerekek annál a családnál, akivel éppen együtt voltam aznap, elmentek állatokat simogatni. Én viszont már simogattam állatokat eleget. Ma például elütöttem egy őzet. Sajnos. Az őznek baja lett. Meg az ótónak is. Egyik se élte túl igazán. Szóval, ők elmentek simogatni állatokat, én meg kihasználtam az a helyzetet, hogy egy botanikus kertben. Na és az történt, hogy megbeszéltük, hogy 3-kor találkozunk, és ők késtek 10 percet, ami egy tök lényegtelen dolog. De utána volt egy érdekes dolog, hogy miután ez egy tök lényegtelen dolog, pont úgy, mint hogy valakinek le van húzva a slicce, és mondhatom neki, hogy le van húzva a slicce, és az egész ennyi, és semmi többről nem szól, és mégse így van, hogy milyen érdekes, hogy egy 10 perces késés is tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű helyzet, mert azt mondom, elnézést, késtem 10 percet, és mégsem így történt, mert a felnőttek nem mondtak erről semmit. De ez azért volt érdekes, mert annyira semmi tétje nincs, nem? Azt mondom, hogy bocs, késtem 10 percet. És hogy egyszer csak hátul ült a kislány, 5 éves. És annyira bennem van, de sajnos nem hoztam gyerekülést. Pedig kéne, ült a gyerekülésbe, be is volt kötve. És akkor szerint egy 5 éves kislánynak a gyerek hangján azt mondta, bocsi, hogy késtünk. És akkor mondott valamit, amire egyáltalán nem emlékszem. Azért, mert ennél a mondatnál én leálltam. Ez annyira kedvesen és drágán mondta ezt, hogy bocsi, hogy késtünk, és annyira világos volt, hogy ennek a gyereknek semmibe nem került. Tehát, hogy az lett a fantáziám erről, hogy ő várta, hogy esetleg a szülei mondják. Hát nem mondta, ha mondta ő, hát ennél egyszerűbb dolog nincs is. Hogy nem egyszer tulajdonképpen, és akkor ezt is így mondanám, hogy... Izgalmas rátalálni a gyerek szerepünkre, mert gyerekként, hogyha visszatudunk találni az egészséges gyerek részünk, az, aki teljesen természetesen van benne, és egészen természetesen tud dolgokat mondani, hogy ő számára találkozni egy többlet realitással egyszerűen nem is okoz nehézséget. Persze bizonyos dolgok meg nagyon nagy nehézséget okoznak. De hogy amikor a szabad gyerekekkel találkozunk, olyan szabadon tudnak beszélni, hogy egyszerűen elámulunk a szépségtől.
És ezért most a három széket szeretném használni arra, de ezt szeretném most tovább folytatni, hogy, mert most arról beszélünk már arról is, hogy hogy tudunk kijönni, hogy tudunk gyógyulni, hogy tudunk fejlődni. Hogy Eric Byrne-nek az a nagyon világos klassz modellje igazán jól használható itt. Az egyik, hogy tulajdonképpen az egészséges személyiséget hogy írhatjuk le? Úgy írhatjuk le az egészséges személyiséget, hogy van benne három személyiség rész, ez persze egy modell, van benne egy szabad gyerek, aki mer érezni, tud kérdezni, szeret mozogni, élvezi az életet, egyszerűen tud spontán lenni. Egy szabad gyerek, egy önfelett szabad gyerek. Azután van benne egy nagyon reális, a szó legnemesebb értelmében racionális felnőtt, aki képes tényszerűen gondolkozni. Eric Byrne azt mondta olyan, mint a számítógép. Nulla és egy, és ezzel mindent le tud írni. Tehát nagyon reális felnőtt. És azt mondja, és a harmadik egy gondoskodó szülő. Hogy az egészséges szemét így írhatjuk le. Van benne egy önfeledt gyerek, van benne egy nagyon reális felnőtt, és van benne egy törődő, gondoskodó, együttérző, ráhangolódni tudó szülő. Így néz ki az egészséges felnőtt. Ez az egészséges felnőtt. És ezért milyen izgalmas, hogy amikor rátalálok a szabad gyerek részemre, ő attól még gyerek, egy csomó mindent nem lát jól, tehát nem felnőtt, gyerek. De mert szabad, és spontán, és kreatív, és egyszer önfelett teszi, miért szabadon tud jönni, menni, és mondani, és érezni, és kérdezni, és kifejezni. És van benne nyitottság, egy csomó nyitottság van benne. Milyen döbbenetes, hogy mondjuk valaki elmegy egy 2-3 éves pszichoterápiára, egy 3 éves önismereti csoportba, és addig-addig kell simogatni, hogy egy picit egyáltalán befogadóképes legyen. Amit egy gyerek a legnagyobb természetességgel tesz, azt egy felnőttnél 2-3 évig kell dédelgetni és keltetni, hogy egyáltalán az ott létrejöjjön. Tehát ezért azt lehetne mondani, hogy a szándékos vakságból való kijövetelünknek a trükkje, az valami olyasmi, hogy fejlesztem magamban ezt a szabad gyereket, egyrészt szabadon azt tudja mondani, hát Feri, ez rossz volt. Feri, nagyon untam. Feri, miért így csináltad? Vagy miért így áll a hajad? Vagy szóval ezeket a tök egyszerű dolgokat. És közben nagyon nyitott, és ez a második élményem a gyerekekről. Utaztunk, ez egy másik család volt, egy másik gyerekcsapat, és ült hátul a kisfiú, ő egy kisfiú volt, és ez a mi kedvenc témánk az okos eszközökkel is összefüggésben van. És a gyerek ült hátul, ültünk itt, fölnőttek, és akkor azt kérdezte, hogy most Afrika nagyobb, vagy Ausztrália? Mert valahogy szóba került ez. És akkor nem tudom, mert az apukája mondott erre valami. Azt mondja, igen, de most akkor Európa nagyobb, vagy Ausztrália? Hát egy kis rác. És akkor az apja megint mondott valami. És akkor azt mondja, de most akkor Ausztrália nagyobb, vagy... Akkor lehet, hogy nem is tudom, mit fog kérdezni. Vagy Kína? És akkor besokalt az apukája, azt mondja... Jaj, hagyjál már, fiam! Nézd meg a Google-ban! És erre, hogy mit válaszolt a kisfiú? A kisfiú azt mondja, hogy már beszélgetni sem lehet. Nem az volt az érdekes, hogy most Ausztrália nagyobb, vagy Kína, hanem hogy beszélt az apjával. És átélhette, hogy az apám az apám, és hogy van olyan, hogy az apám meg tudja mondani, hogy Ausztrália nagyobb, vagy Kína. Hogy meg tudja mondani, hogy Európa kisebb, mint Ausztrália. És ez milyen jó, mert ezt az apámtól tudom. Hogy a gyerek hihetetlen egészségesen, normálisan működött. És az apukája, aki egy hihetetlenül normális klassz felnőtt, nem érzékelte a helyzetet. Hogy hogyan tesz bennünket tönkre, hogy mi felnőttek, elmondjuk a gyerekeknek, hogy ne zavarjanak már bennünket, nézzék meg a Google-ban. És a gyerekeinknek lesz három ilyen élménye, hogy apa meg anya azt mondja, hagyjál most, hát most nézd meg. Hát. És az volt az érdekes, hogy volt ott még valaki, aki a következőképpen kommentálta a helyzetet. Jaj, ne kérdezzél már hülyeségeket. És ők nagyszerű, rendes, klassz felnőttek egyébként. Csak ebben a helyzetben vakságban vannak. És hogy az is egy nagy kérdés, hogy amikor a gyerekük azt mondja, mert még milyen nagy dolog, hogy még ő befektetett egy mondatot. Azt mondta, hogy már beszélgetni sem lehet. És nem tudom, hogy a szülők vagy a szüleik ezt meghallották-e. Szóval ott tartok, hogy azt elkezdtem ezt mondani, hogy milyen nagyszerű, hogy léteznek olyan szerepek, amelyekben sokkal nyitottabbak vagyunk, mint sebzett felnőttként. Sebzett felnőttként be vagyunk zárva, és de vannak szerepek, amelyekben meg tudjuk engedni a nyitottságunkat. Ilyen például az egészséges gyerek. Milyen nagy dolog tehát elkezdeni fejleszteni magunkban az egészséges gyereket. Azután ilyen szerep a bohóc. Mert a bohóc bárkihez oda mehet. A bohóc bármilyen bohócságot megcsinálhat. Valamit, ami teljesen oda nem illőnek tűnik. Értitek, egy közkeletű hiedelemmel szemben néha kell, hogy jöjjön egy bohóc, és azt mondja, hogy hülyék vagytok. A bohóc szerep, hogy felnőttként mit mondana erről egy bohóc? Mit csinálna itt egy bohóc? De ilyen szerep mondjuk egy jó ízű humorista. De ilyen szerep az udvari bolond is. Hogy valaki egyszer csak kimeri mondani, hogy a király mesztelem. Hát a mesékben is szó van a szándékos vakságról. Ott abban a mesében mindenkinek megérte vaknak lenni, és nem szólni a királynak, hogy mesztelen. És milyen érdekes, hogy aki pedig a realitást hordozza, az az udvari bolond. Amikor a 20. századi történeteket hoztunk, Alice Millertől kezdve akárkiig, tulajdonképpen azok, akik kiálltak valamire, azt mondták, hogy de hát nem látjátok? Ők mindig a periférián kezdték. És mindig kissé azt mondták róluk a többiek, a többség, hogy te udvari bolond. Vagy egyszerűen csak bolond. Vagy bohóc, vagy nevetséges. Vagy... Szóval vannak tulajdonképpen klassz szerepek. A gyereké, a spontán gyerek, az egészséges gyereké, a bohócé, az udvari bolondé. De tulajdonképpen ilyen szerep lehet a művészé, vagy a költőé. Ha. És ezekben a szerepekben sokkal több mindennel merünk szembe találkozni, mint egyébként úgy a felnőtt valóságunkban. Oké. És ezért most visszaülök ide, hogy ott tartok, hogy külső-belső konfliktusoktól való félelem eltántorít bennünket attól, hogy merjünk látni, hallani, érezni és tudni. Talán emlékeztek a múltkori alkalommal, ezt a kifejezést találtam ki, hogy tudatos tekintettel élni. Mert ezt szépnek látom. Mert a tudatos tekintetben benne van az, hogy merek bárhova tekinteni, egy lehúzott slicre is oda tudok tekinteni, azután tudok tekintettel lenni valamire, vagy valamit tekintetbe venni, de képes vagyok tekintettel lenni valakire. És ez nagyon szép. Hát egyrészt megvan benne a bátorság a látáshoz, másrészt pedig benne van az érzékeny együttérzés, amikor tekintettel vagyok valakire. Oké. Okay.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.